Folytatjuk a beszélgetést dr. Guzeo András ideggyógyásszal, pszichiáterrel.
Az alap, hogy az immunsejtek, a felderítő sejtjeink valahol, valamikor egy rossz információt kaptak, egy téves információt kaptak. Ellenségnek mutatták be nekik azt, ami a saját szervezetünkben is előfordul, és ettől kezdve a saját szervezetet tekintik ellenségnek. Ilyen például a tej. A tejet nem tudja a szervezet 100%-ig lebontani, a tejfehérjét, a kazeint. A gyomorsav kicsapja a tejből a fehérjét kazeinné, és a kazeint nem tudjuk lebontani teljesen. A lebontás során olyan felszíni sajátosságok alakulnak ki a kazein bontása közben, amelyek hasonlítanak az idegrendszert idegszálakat burkoló mielin hüvelyhez. Na most, ha valamilyen gyulladás van a belegben, már pedig rendszeresen van, különösen akkor, ha sok fehér kenyeret, fehér lisztből készült dolgot fogyasztunk, akkor a gyulladás csak nem állandó. Ez kilukasztja a bélfalat, áteresztővé teszi. A bélfal az egyetlen sejtrétegből áll, és ezt nagyon könnyű kilukasztani. A két sejt közötti összetapasztó anyagot kicsit meglazítani, ekkor ki tud bújni ezen a helyen a bélben lévő baktérium, és ki tud bújni a félig emésztett kazein is, amelyiknek a felszíne hasonlít a mielin hüvelyhez. A túloldalon nincsen komoly gond, mert iszonyatos sereg áll készenlétben arra, hogy az információt vegye, illetve a kiáramlott anyagot betolakodó a szervezet számára semlegesítse. Letapogatják a felszínt, elvonulnak és ellenanyagot gyártanak ellene, és semlegesítik. De az a baj, hogy ezek a sejtek, ha egyszer már megtanultak valamit, akkor a mi életünk végéig emlékeznek arra, hogy ez nekem ellenség. És ezek szépen szaporodásuk során továbbadják ezt az információt, és életünk végéig is emlékezni fog arra ez a sejtcsoport, hogy én találkoztam már kanyarúvírussal, mumpsvírussal, rubeolavírussal, vagy éppen félig bontott tejjel, ami a mielin hüvelyemhez emléke hasonlít. Ettől kezdve kész van az autoimmun státusz a szervezetemben, és csak idő kérdése, hogy mikor alakul ki egy olyan gyulladás, amelyik létrehozza az autoimmun betegséget tünetileg is. Mert az állapot itt van. Én egy autoimmun állapotban vagyok, és élem az életemet, és nem tudom azt, hogy én autoimmun állapotban vagyok, mert nem érzek semmit. Viszont ezek a sejtek állandóan mozognak a keringésben, és időnként kitapadnak az érfalához, és átmennek a túloldalra. Most, ha egy olyan sejt, amelyik a tej lebontása során megtanulta azt, hogy a mielin hüvely nekem ellensége, akkor ha ez a sejt átmegy az érfalon, a szívizomba, a májba, a lépbe, a csontvelőbe, nem történik semmi, mert nem talál ellenséget. De abban a pillanatban, amint ez a sejt az idegrendszer területén, a gerincvelő területén, a látóideg területén bújik ki, megtalálja a mielin hüvelyt, aminek jelenség, és abban a pillanatban megfújja a harci harangokat, mint az előbb említettem, a harci kürtöket, és 2000 sejtet hív oda egyetlen sejt 24 óra leforgása alatt, ezek ott tovább dolgoznak, és további 24 óra alatt további 2000-et, sokszor 2000-et hívnak oda, és egy hatalmas gyulladás alakul ki, amelynek során a gyulladásos sejtek a környező szöveti elemeket támadják, lebontják, károsítják. Na most, ha ez a gyulladás egy olyan helyen alakul ki, ahol olyan idegpályák haladnak át, amelyek tünetet is tudnak létrehozni, mondjuk a látópályában látáskiesést, azt nagyon hamar észleljük, vagy ha az agyon belül olyan pálya, amelyik a mozgásért felelős, akkor gyengülésbe, sutaságba fog jelentkezni. Vagy ha éppen a zsibbasztó pályát érinti, bocsánat, az érző pályát, aminek a következménye a zsibbadás, akkor zsibbadásos tünetek jelennek meg. Aztán ez lehet, hogy el is múlik, mert nem olyan súlyos, mert csak kicsi a gyulladás, és egy-két nap alatt el, és nem is törődök vele. És később, amikor egy sokkal nagyobb tünet alakul ki egy más terület, idegrendszer más területének gyulladása kapcsán, akkor megjelenik a beteg az orvosnál, és az orvos kikérdezés során kiderül, hogy hát már 5 évvel ezelőtt egyszer a strandon voltam, és elzsibbadt a fél oldalam, de másnapra rendbe jött, és mire orvoshoz mentem volna, már nem volt semmi panaszom, és nem is törődtem vele. 5 évig utána élt ugyanezzel az autoimmun problémával, anélkül, hogy tünete lett volna, újabb tünete lett volna. Amikor egy újabb valamilyen stressz éri az embert, amikor az immunsejtek megint begerjednek, vagy éppen egy vírusfertőzést kap, akkor az immunsejtek begerjesztődnek, és sokkal gyorsabban dolgoznak, sokkal aktívabbak lesznek, többször tapadnak ki az érfalához, többször mennek át a túloldalra, és sokkal nagyobb esélyt biztosítanak arra, hogy az idegrendszer területére is kijusson egy olyan sejt, amelyik tudja, hogy az idegrendszernek jelenség. De ugyanígy vagyunk a krónikus autoimmun vesebetegséggel, amikor a vesét támadják ugyanezek a sejtjeink, vagy az autoimmun máj problémával, vagy akár tüdő problémával, vagy akár izombetegséggel is.
Na, ez most már egy kristály tiszta. Végezzünk gyakorlatokat, tanár úr, jó? Merüljünk alá az érzésekbe. Nagyon jók ezek a tanácsok, amelyek itt szerepelnek ugye a Gondolat Hatalma című könyvben. Mindenikhez valamiféle pozitívum csatolható, és célszerű is csatolni, hiszen az állapotunkért magunk felelünk. Na, hogy most, amikor lemerülünk bármely érzés magváig, ugye mi fog bekövetkezni? Kérdés az, hogy negatív érzésről van szó, vagy pozitív érzésről. Két különböző dolog manifesztálódik.
Igen, mindenféleképpen maradjunk, és éljük át az érzést. Azt, ami ezen gondolat, amit eldöntöttem, hogy most mi az, amit vizsgálni akarok, és egy meditatív állapotban ezt a gondolatot hozom be, és azt a szituációt, amiben mondjuk a főnököm megszidott, és megalázott, és nagyon-nagyon megsértett, éljem át ezt az érzést megint. És ahogy átélem, próbáljam meg elengedni. Próbáljam meg kicserélni ezt az érzést, ezt a negatív érzést egy pozitívra. Tegyen félre a negativitást. Hozzak be egy pozitív érzést helyette, és próbáljam átélni ezt a pozitív érzést. És ha a negatív érzést kicseréltem egy pozitív érzésre, attól kezdve, már ha később rágondolok erre a sérelemre, nem fog bántani.
Hát ez elég nehéz egyébként, mert mondjuk, ha engem becsap valaki, ígér valamit, és nem tartja a szavát, akkor engem az elkeserít. Én hogy tudom ezt az érzést átkonvertálni pozitívvá?
Azt, hogy elfogadom a szituációt, mert nem tudok rajta változtatni már.
Jogos.
És ha én bosszankodok amiatt, hogy ez az ember átvert engem, én bosszankodhatok évtizedeken keresztül, ezzel csak magamat teszem tönkre, mert minden egyes bosszúsággal foglalkozó gondolat, negatív érzés, stressz, negatív hatású stressz a szervezetre, és immunelnyomást hoz létre. Tehát engem tesz tönkre. Tehát ezért zárjam le ezt a témát, fogadjam el, hogy ez megtörtént, engedjem el az egészet, és ne bosszankodjak miatta. Próbáljam meg azt a bosszúság érzést, ami ilyenkor felgyülemlik bennem, és ilyen, szorítom a fogamat, és ketté harapnám a torkát legszívesebben. Ehelyett engedjem el, és mondjam azt, hogy jó, Hú, menj, ez a te gondod, én ezért már nem haragszom rád, én örülök, hogy ezt túléltem, és ettől kezdve én ennek az örömnek adom át magam, és nem pusztítom saját szervezetemet tovább.
Igen, ez a második játék. Játsz ma már tulajdonképpen bele is mentünk a Fogad szívesen az érzést címűbe, ugye?
Igen, igen.
És itt általában értékelnünk kell az érzéseinket, mert látok itt egy ilyesmit, hogy 0-tól 10-ig terjedő skálán.
Igen, szoktuk alkalmazni, hogy az az érzés, az az ellenérzés, vagy akár pozitív érzés egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 a legrosszabb és a 10 a legjobb, hol tart, vagy akár fordítva is lehet. Ha negatív érzés, akkor a 10 az erősebb és az a rosszabbik. Hogy mondjuk 5-ös, 6-os erősségű bennem ez az ellenállás, ez az érzés, és akkor megcsinálom a gyakorlatot, és akkor újra megmérem, hogy ez meddig jutottam el, és hogyha nem változott, akkor még egyszer megcsinálom a gyakorlatot. És megismételhetem akár 2-3-szor is, addig, ameddig nem érzem azt, hogy most már csökken, távozik tőlem ez az ellenszenv, és ha távozott, akkor megoldódott a problémám.
És ha valakinek ezt a mondatot felolvasnám, akkor kételkedne egy kicsit az elmémben. Noha első pillanatra ugye talán nem nyilvánvaló, írja is tanár úr, az emberek valójában azért boldogtalanok, mert ők maguk akarják, vagy választják a boldogtalanságot. Íme a választás.
Igen. Ezek gondolkodási mintákon alapszanak, és ezek a gondolkodási minták a tudat alatt rögzültek. Ezek az első, életünk első 6 évében alakulnak ki, kerülnek be a tudat alattinkba, hiszen korábban már beszéltünk róla, hogy ez az az időszak, amikor az agy sokkal lassúbb hullámokkal működik, olyan hullámokkal, mint amelyek kialakulnak akkor, amikor én meditálni kezdek, és megyek lefelé a tudatom mélyebb szférájába, és ez alatt az első 6 év alatt minden bemegy a tudat alattiba, akadály nélkül. És ez lesz az, ami később az élet folyamán visszajön, és irányítja az ember életét. És nem tudom, hogy miért vagyok ilyen, de ilyen vagyok. Nap mint nap találkozok ilyen. Utoljára tegnap találkoztam egy ilyen fantasztikus esettel, ahol végső kétségbeesésébe egy 20 éves leányzó az elrontott életét nem tudja helyrehozni, és a szorongás és a depresszió között váltakozva mélyebb és felszínesebb időszakok váltják egymást, nem tud tisztességes kapcsolatot teremteni, és csak a baj övezi mindenhol. És ugyan jár orvoshoz, jár pszichológushoz, jár pszichiáterhez, szedi a gyógyszerek garmadát olyan mennyiségben, hogy én megijedtem tőle. És nem változik a helyzet. Azért nem, mert a tudat alattiába bevésődtek azok a minták, amelyeket gyermekkorában otthon kapott, mint második gyermek, nem szeretett gyermek, megkülönböztetett gyermek, és egy csomó olyan negatív beszólást kapott, amit a mai napig is hordoz magában, nem tudja elengedni, és a mai napig is meghatározza az életvitelét. És amikor meghallotta azt, hogy ezen lehet változtatni, és ennek ez a háttere, és ezt meg tudjuk oldani, látni kellett volna. Felszabadult, mosolygott, teljesen át változott a lénye. És úgy ment ki, mosolyogva, egyenesen, vidáman, hogy kint csak néztek, hogy mi történt. Szülők kint várták, és nem akarták elhinni, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora változás, pedig még nem is mentünk le a tudat alattiba, csak beszéltünk róla, hogy ez lesz majd az útja, és ezt majd neki kell megtenni, és meg fogja tanulni, ha eljön a tanfolyamaimra, hogy ezt hogyan kell megcsinálni.
Igen, És itt ugye a nagyon fontos kérdés, hogy fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Ez az kulcs,
alap.
Ugye?
Ez az alap, és ez a kulcs, hogy ne tiltakozzunk az ellen, hogy most én, jaj, most én hogy nézek ki, én semmire se vagyok jó, és a többi, és a többi. Tehát csupa negatív dolog, de hát ez van beprogramozva, és nem tudok tovább lépni. És ezek a programok, ezek döbbenetes eredményűek tudnak lenni. Nem tudom, hogy elmesélhetem a Helfgott zongoraművésznek az esetét, aki egy nagyon tehetséges zongorista volt fiatal korában, és az apja azt súlykolta belé, hogy nem szabad kitűnni, nem szabad elsőnek lenni, mert akkor az nagyon rossz, mert támadásoknak teszed ki magad, és az életedet tönkre teszi. Ennek ellenére a gyerek elhagyja Ausztráliát, átjön Angliába, és egy nagyon jó tanárnál kitanulja a zongora játszás mesterségét, és a világ egyik legjobb zongoristája lesz belőle. 25 évesen első koncertjét adja, a legnehezebb zongoraversenyt játsza, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, és zseniálisan. És ahogy közeledik a vég a siker felé, a gyerek egyre többet mocorog a székén, egyre rosszabbul érzi magát, egyre több gyöngy jelenik meg a homlokán, izzad, és egyre rosszabbul érzi magát, és amikor bekövetkezik a siker, leüti az utolsó billentyűt, óriási ováció a nézőtéren, hatalmas tapsvihar, ő föláll, meghajol, összeesik, és elborul a tudata. Mert a tudatalattia nem engedte, hogy sikerre menjen. Mert ott volt a siker, amit az apja már beprogramozott neki, hogy ez nagyon rossz, és a tudatalattia végrehajtotta, és az élete hátra lévő részét elmeosztályon töltötte a fiatal.
Mi ez a bizonyos negatív gondolati lista?
Az, amit én saját magam állítok fel, miközben meditálok, végig gondolom, hogy milyen gondolatok futnak át az agyamon. Ezek között vannak pozitívak, negatívak. Vannak, akiknek csak negatív gondolat fut át az agyán, tehát vannak olyan életperiódusok, amikor nem tudok szabadulni a negatív gondolataimtól. Ezeket listázni kell. És akkor téma szerint felírom őket, másnap hozzáírok, harmadnap még hozzáírok, és amikor megvan a lista, akkor elkezdem elővenni a listámat egyenként. És utána nézek annak, hogy miért jön ez a gondolat be, mióta jön be, van-e előnyöm belőle, vagy van-e hátrányom belőle, és ha ezeket latolgattam, akkor megpróbálom megtalálni azt a pozitív ellentételezést, amivel ezt ellensúlyozni tudom, és mellé írom. És később, ha ez a negatív gondolat bejön, akkor azonnal a pozitív gondolatra gondolok, kiteszem a táblát, hogy stop negatív gondolatok, és behozom helyette az ezt helyettesítő pozitív gondolatot. És így sorba mehetek mind a 17 negatív gondolatomon, vagy éppen 27, vagy éppen 2, tehát kinek mennyi van, és ezeket egyenként elemezve szépen lassan megoldhatom őket.
No, végül, de nem utolsó sorban van egy kis időnk még a gondolat tisztítására, illetve elindulunk egy sétálós meditálásra.
Sétálós meditálásnak különböző formái vannak. A klasszikus sétálós meditálás az úgy néz ki, hogy egy nagy teremben, ahol csend van, sétálok. Úgy, hogy minden egyes lépésemnél figyelem, hogy a lépés során mely izmaim milyen mértékben feszülnek meg, másod hogy lazulnak el, tehát teljesen magamra koncentrálok. Lassan megyek, és csak magamra figyelek. Nem könnyű megvalósítani. És különösen nem könnyű ezt 2-3 órán keresztül csinálni. Mert akik úgy elvonulnak egy ilyen meditációs kurzusra, egy hónapra mondjuk, Tibet hegyei közé, vagy akár más ilyen iskolákba, ezeket a gyakorlatokat tanítják, és ezeket a gyakorlatokat végzik. És az egyik könyvírója írja le, aki részt vett egy ilyenen, hogy miközben sétál, többen is vannak a teremben, az a gondolata támadt, hogy a mellette sétáló rövidesen el fogja hagyni a termet. Pedig nem nézett sem erre, praktikusan csukott szemmel saját lépéseire koncentrálva ment, és egyszer csak arra figyel, hogy a mellette lévő veszi az irányt az ajtó felé, és megy ki. Tehát ebben a mély meditatív sétálásban vette a szomszédjának a gondolatát, és megértette, felfogta. Tehát megint egy példa arra, hogy a gondolat képes terjedni, és én képes vagyok másnak a gondolatát fogadni. Sőt, más is képes az én gondolatomat fogadni, vagy az én gondolatomban olvasni. A sétálós meditálást én egy egyszerűbb módon képzelem el. Nem kell hozzá több óra, hanem csak naponta egy fél óra. Amikor azért megyek el sétálni, hogy az egészségemért sétáljak. És jó az, hogyha magam vagyok. És olyan területre megyek, ahol nem sok inger ér. Nem kell félnem attól, hogy rám dudálnak, hogy éppen rossz helyen vagyok, vagy el akarnak ütni, vagy a kutya éppen rámugat, és ebben hirtelen megijeszt. Tehát egy nyugodt területen sétálva a saját gondolataimmal legyek. Ha lehet, akkor ne a negatív gondolataimmal. Ha negatív gondolatok jönnek be, akkor azokat próbáljam elengedni, anélkül, hogy reagálok rá. Ha sok a negatív gondolat, engedjem őket, mindegyiket el. És vegyek elő néhány pozitív gondolatot. Vagy gondoljak egy olyan területre, ahol életemnek egy nagyon kellemes idejét töltöttem, mondjuk vízparton, Balaton partján, tengerparton, vagy akár egy hegyi tisztáson, ahol gyönyörű a kilátás. És éljem bele magam, miközben lassan sétálok, és figyelem a testem reakcióit. A gondolatok, ha pozitívak, pozitív érzéssel töltenek el. És a séta végére teljesen pihenten fogom befejezni. És örömmel megyek haza, és folytatom a napot. Előfordul az is, hogy megzavarnak. Nem kellett be ettől kétségbe esni. Vissza kell térni az eredeti helyszínre, az eredeti gondolatokhoz, és folytatni. Ha ezt naponta csinálja az ember, ez olyan feltöltést jelent, hogy a stressz leküzdése gyerekjáték lesz ezek után. Ez alatt az idő alatt azok a stressz hormonok, amelyek felhalmozódtak a szervezetemben a nap folyamán, a nap eseményeit látván, hallani a különböző dolgokat, kapni a negatív információkat, azok mind összegyűltek, és hihetetlen mennyiségű stresszhormon termeltek. Most egy ilyen séta során ezeket gyönyörűen oldani lehet. Részben azáltal, hogy a tiszta levegő az oxigén átjárja a szervezetet. A séta hatására javul a vérkeringésem. Az agy jobb oxigénellátásban részesül. Jobban átmosódnak a bizonyos területei az agynak, és kimosódhatnak belőle a negatív gondolatok is.
Hát, tanulságos volt ez alkalommal is önnel beszélgetni. Van még egy-két mondandónk, jövő héten folytatjuk. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm én is, és szép estét kívánok mindenkinek.
Belső utazásunkról megérkeztünk, beszélgető társam dr. Guzeo András ideggyógyász, pszichiáter volt.